Sziasztok! Ez itt az Agytágító Podcast, kuriózumokkal a tudomány világából, elképesztő, abszurd és humoros érdekességekkel. Én Júlia vagyok. Tölts velem néhány percet, és két halhatatlan pácienssel. A mai epizódban két nőről lesz szó. Két nőről, akikre alig emlékszünk már. Két sorsról, amelyek ellentétesebbek nem is lehetnének. Két halhatatlan páciensről, akik megváltoztatták az orvostudományt. Mary Mellon. 1869. szeptember 23-án született Cookstownban, egy észak-írországi kis faluban. Amikor édesanyja terhes volt vele, tífuszos lett, így Mary valószínűleg már az anya méhében tífusz hordozóvá vált. Mellon szülővárosa Tyrone megyében Írország egyik legszegényebb vidéke volt. Éhezés és kilátástalanság kísérték Mary családját évtizedeken keresztül. 1883-ban, 15 évesen egyedül száll hajóra, hogy új életet kezdjen az Egyesült Államokban. A tínédzser nagynényéhez és nagybátyához költözik New Yorkba. Mary egyébként még felnőttként sem veszít el a dallamos tájszólását. Mint sok Írországból kivándorolt, egyedülálló nő, Mellon is háztartási alkalmazottként talál munkát Amerikában. Eleinte szobálányként dolgozik, de hamarosan átvált a jobban fizetett szakácsnői állásra. A jobban fizetett azt jelenti, hogy amennyit keres, az még mindig nem teszi lehetővé, hogy beteg legyen, vagy hogy szabadságra menjen. De Mary végül is olyan ügyesnek bizonyul a konyhában, hogy rövidesen New York City legelitebb családjainak főz. Mary tehát nagyon jó szakácsnővé válik, különösen a baraszk fagyja ellenállhatatlan finomság, amely a gazdag családoknál igencsak nagy sikert arat. Ha Mary új állást akar, azt azonnal meg is találja. Mary pedig gyakrabban akar új állást, új munkát és új nevet. Mert ahol Mary dolgozik, ott előbb-utóbb felüti a fejét a tífusz. Az alkalmazottaknál és az uraknál egyaránt. Csak Mary marad mindig egészséges. De nézzük meg közelebbről, hogy mi is az a tífusz. A hastífusz, régebben hasi hagymáznak nevezett fertőző betegség, amelyet a Salmonella tyfi nevű baktérium okoz. A betegség nem tévesztendő össze a kiütéses tífusszal. A baktériumot széklettel szennyezett élelmiszer, tárgyak, mosatlan kéz közvetíti egyik emberről a másikra. Nem vagy rosszul közművesített településeken, illetve háborúk, természeti katasztrófák idején szokott előfordulni. Olyan területeken van jelen, ahol elhanyagolják a köztisztaságot és a higiéniát. A fejlett országokban ma már ritka, de a fejlődő országokban ez még mindig gyakran előfordul. Bár a tífuszt elsősorban trópusi betegségként tartjuk számon, a magyarországi árvizek is előidézhetnek ilyen járványokat. Azonban főképp India, Pakisztán, Nepál, egyes afrikai és latin-amerikai országokban üti fel a fejét erősen járványos betegségként. A hastífusz egy életveszélyes és jelentésköteles kórkép. A betegség tünetei egyébként körülbelül 2 héttel a fertőződés után kezdődnek. Minél több kórokozó jut be a szervezetbe, annál rövidebb a lappangási idő. Először fejfájás, fáradékonyság, influenza-szerű tünetek jelentkeznek. Annak ellenére, hogy a fertőzés a gyomor és a bélrendszert érinti, a hasmenés nem jellemző tünet. A második fázisban aztán bőrkiütések jelennek meg, vöröses, rózsaszínes elváltozások alakulhatnak ki. A láz fokozatosan emelkedik, és elérheti a 40-41 fokot, tehát olyan magasra szökhet fel, hogy a beteg tudata elhomályosul, ködös, réveteg állapot jöhet létre, delirálhat. Ami nagyon érdekes az, hogy a beteg pulzusa nem emelkedik meg, hanem lecsökken. És ez mégis sajnos mindig nem minden, mivel hogy a fertőzés jelentős lép meg nagyobbodással is jár. A baktériumok megtapadnak a vékonybél és a vastagbél nyirokcsomóiban, ahol fekét okozhatnak, és bekerülnek a véráramba is. A betegség előre haladott szakaszában megjelennek a bélrendszeri szövődmények, károsul a szív és az idegrendszer, kialakulhat a hashártya gyulladás is. A betegségek egy részében, főleg ha betegséget nem ismerik fel, perforálódhatnak a belek is. Kialakulhat a bélvérzés, a kezeletlen betegek pedig a szepszis miatt életüket veszíthetik. Jó hír viszont, hogy ma már létezik védőoltás a tífusz ellen, és a hastifusz kezelésében penicillin származékokat, tehát antibiotikumokat használnak. Egyébként a beteg akkor tekintendő gyógyultnak, ha az antibiotikumok a végzett kóra utáni 5., 6. és 7. napon vett széklet és vizeletmintából sem lehet kórokozót kimutatni. Ebben a szakaszban lassú lábadozás következik, amely után a gyógyult beteg még évekig üríthet jobb baktériumot, tehát még sokáig fertőzőképes maradhat. A fertőzés súlyosság egyébként nagyon eltérő lehet. Az antibiotikumok megjelenése előtt, tehát mérő korában a betegek 10-20%-a meghalt. Az antibiotikumok megjelenése után a halálozás 1% alá csökkent. Napjainkban viszont az antibiotikum rezisztens salmonella tüfi törzsek megjelenése miatt újra kórházi kezeléssel és szövődményekkel járó súlyos esetek is előfordulhatnak. Ráadásul 2016. novembere óta Pakisztánban olyan módosított paratífusz korokozó terjed, amely rezisztens a tífusz kezelésére használt szinte valamennyi antibiotikummal szemben. A WHO becslése szerint évente úgy 11-21 millió ember betegszik meg tífuszban, és a szakértők becslése szerint úgy 128.000-161 ezer ember hal meg. Ez egy 2018-os adat. A világ számos régiójában a higiéniai előírások és az élelmiszeriparra vonatkozó követelmények szigorodása azt biztosította, hogy a typhus abdominalis elvesztette a 19. és a 20. században tapasztalt pusztító hatását. De térjünk vissza Maryhez. A New Yorki dúsgazdag bankár Charles Henry Warren és családja 1906 nyarát a Long Islandi Oyster Bay-ben levő rezidenciáján tölti, amikor hirtelen néhányukon a tífusz tünetei mutatkoznak. Augusztus végére a 11 lakó közül 6-an tífuszt kaptak, a bankár egyik lánya pedig belehal a betegségbe. A New Yorki gazdagok és híresek pazar játszóterén riadalom támad. A tífuszt a zsúfolt nyomor negyedek betegségének tekintették, amely a szegénységgel és az alapvető higiéniai feltételek hiányával függött össze. Long Islanden azonban a szupergazdagok nyaraltak, és nagy volt a riadalom és értetlenség, mert a szenny és a nyomor betegsége ütötte a fejét fel itt, ezen az exkluzív helyen, ahol még soha nem volt tífuszos eset. Mivel a ház tulajdonosa aggódott, hogy a járvány kitörése miatt nem adhatja ki újra a nyári rezidenciát, ezért felbérelte George Soper, szabadúszó egészségügyi mérnököt, aki a tífusz járványok más forrásait is vizsgálta, hogy állapítsa meg az okot. Soper, akit járványharcosnak neveztek, korábban New York állam alkalmazásában állt, és a járványkitöréseket vizsgálta. A ház vízvezeték rendszerétől kezdve a helyi kagylókereskedőkig minden negatív lett. A kitartó Soper azonban végül megtalálta az okot. Soper 1907. június 15-én teszi közzé eredményeit, idézem. Kiderült, hogy a család körülbelül 3 héttel azelőtt, hogy a tífusz kitört, új szakácsot vett fel. A szakácsnő csak rövid ideig maradt a családdal. A nő a leírás szerint egy 40-es éveiben járó ír nő volt. Teljesen egészségesnek tűnt. George Soper szívós eltökéltséggel kezd nyomozni, és méri nyomába ered. A nyomozó utána nézett a tífuszos eseteknek is a New York-i előkelő társaságban. Amikor átnézte azoknak a gazdagoknak a listáját, akiknek Mellon 1900 és 1907 között főzött, 22 fertőzött ember nyomára bukkant. És folyton hallott egy írszakácsnőről, akinek a leírása tökéletesen ráillett Maryre. 8 családot talált, ahol Mellon szakácsként dolgozott, és ezek közül 7-ben tífusz tombolt. Ahogy mondtam, 22 ember betegedett meg, egy gyerek meg is halt. Amikor ezt olvastam, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy vajon Mary Mellonnek soha nem jutott az a gondolat eszébe, hogy ő maga lehet az az ok? Hogy soha nem ébredt gyanú benne? Vagy egyszerűen csak nem akarta realizálni, nem akarta a valóságot látni? De ebben az időben a bakteriológia még gyerekcipőkben járt. 1902-ben a németországi Robert Koch publikálta az első eredményeket a tünetmentes hordozókról, vagy állandó hordozókról, olyan emberekről, akik maguk ugyan nem mutatnak tüneteket, de terjeszték a betegségeket, mint Mary Mellon. George Soper 4 hónapig követte Mellon nyomait, mire végre rátalált az akkor 37 éves nőre. Szembesíti őt a tífusz terjesztésének a gyanújával. Mary azonban harciasan kikéri magának. Soha életemben nem voltam tífuszos, nem értem, mit akart tőlem. Ahogy mondtam, a bakteriológia akkoriban még gyerekcipőben járt, és senki nem tudott semmit az egészséges hordozókról, akkoriban azt gondolták, hogy csak a beteg emberek képesek a betegséget terjeszteni. bár nem voltak tünetei, szuperfelüldülő tífusz hordozóként azonosította Maryt. Szóval, amikor Soper 1907. márciusában végre szemtől szembe került a kórokozó forrásával, Mary válaszként előkapott egy jókora húsvillát. És nem volt hajlandó vizelet, széklet és vérmintát adni, és a pokolba küldte Sopert. Mivel Mary ellenállt, ezért Dr. Sarah Josephine Bakert, a higiénia és a közegészségügy feltörekvő szószólóját küldték, hogy meggyőzze Mellont a minták átadásáról. De Mary őt is elzavarta. Baker, akinek apja egyébként tífuszban halt meg, egész életében a prevenciós orvoslás híve volt. És egyébként ő lett az első nő, aki közegészségügyi doktori címet szerzett. Mary tragédiája az volt, hogy nem tudott megbízni bennünk, írja később Baker. Mary kanoksága miatt bevonták a rendőrséget is. Öt rendőr és egy orvos érkezett, miután Mellon szökni készült. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy valószínűleg ő a szakácsnő volt az, aki a tífusz kórokozóját átadta a vendégeknek és a személyzetnek, a személyes jogai már nem sokat értek. Most már közegészségügyi veszélynek minősül, és a lakosság védelmében letartóztatják. A széklet mintái magas tífuszbaktérium tartalmat mutatnak. Mary egyáltalán nem ismer higiéniai intézkedéseket. Sosem mos kezet, még a WC felkeresése után sem. Soper sokáig tűnődött azon, hogy Mellon vajon hogyan adhatta át a baktériumokat. A válasz a nem létező kézmosásban és Mellon egyik legnépszerűbb teszteltjében található, méghozzá a nyers palack tarabkákban, a fagylaltban. Soper rájön, hogy Mellon vasárnaponként a specialitását szolgálja fel, a fagylaltot friss palackkal. Más ételeivel ellentétben, amelyeket forrón és fűzve, sülve tálalt, a fagylalt ugye friss palack tarabkákkal nem volt megfűzve. És így fertőzhette meg a családot. Maryt végül egy New York-i kórházba szállították, ahol a tesztek nagyon meggyőzőek voltak, bár ő maga nem mutatta a betegség tüneteit, a tífusz kórokozóját a szalmonella tűfit hordozta. Ezért állandó hordozónak minősítették. A tífusz baktérium a konyhájából a szennyezett étel és víz révén New York utcáira vándorolt, és ott végzett pusztítást. Maryt egy kis házikóba zárták karanténba a North Brother Islanden, mint a betegség első azonosított állandó hordozóját. Mary Mellon így válik szenzációvá, a sajtó Typhoid Marynek, azaz tífuszos Marynek nevezi. A New York American 1909-ben adta neki ezt a nevet, amitől soha nem szabadult meg. A 20. század elején, amikor még nem voltak általánosan szabályozott higiéniai intézkedések, a betegség úgy kb. Mindenütt jelen volt. New Yorkban is több járványkitörés volt, csak 1906-ban, amikor Soper megkezdte a vizsgálatot, New Yorkban 639 tífuszos halál esetet jelentettek. De még soha nem fordult elő, hogy a járványkitörése egyetlen hordozóra vezették volna vissza. Nem is beszélve arról, hogy a terjesztő maga nem mutatott semmilyen tünetet. A 20. század elején New Yorkban súlyos volt a helyzet, és az orvosok akkor még ugye nem rendelkeztek biztonságos kezelési módszerekkel. Becsléseik szerint azonban a Mellonhoz hasonló tífuszos betegek körülbelül 3%-a vált egyfajta csendes hordozóvá, akik kevés vagy egyáltalán semmilyen tünetet sem mutattak, de terjesztették a kórokozókat. Amit Soper felfedezett, az kiemelkedő példája lett annak, hogy egy gyanútlan hordozó miként válthat ki egyszerre többszörös járványkitörést. Később az ügy vitatárgyává vált arról is, hogy a személyes szabadság mennyire érvényesül, ha az a közegészségügyel kerül szembe. A New York-i egészségügyi hivatal tehát 1907-ben őrizetbe vette Mellont és a Bronx partjainál levő 16 hektáros North Brother Islanden egy bungalóban egy kényszerlakhelyen helyezte el, ahol csak egy fox terrier volt a társa. Soha életemben nem voltam tífuszos, én mindig egészséges voltam, írja Mellon. Miért kell engem száműzni, mint egy leprást, és arra kényszeríteni, hogy magányos fogságban éljek, és csak egy kutya legyen a társam? Mary ügyvédjének írt levelében arra panaszkodik, hogy az orvosok őt bizarr kiállítási tárgyként és szemléltető anyagként kezelik. Egy magán laboratórium negatív vizsgálati eredményeivel felfegyverkezve aztán Mellon 1909-ben bepereli az egészségügyi hivatalt. De a New York-i legfelsőbb bíróság végül elutasítja a kérelmét. A bíró elutasította Mellon ügyvédjének azon vágyát, hogy az állam vádemelés nélkül bebörtönözte őt és legitimálta az egészségügyi hatóságok tevékenységét, aminek az elsődleges feladata a társadalom védelme volt a tífusz terjedése ellen. Mellon tehát karanténban rekedt. Mary Mellon esete mérföldkőnek számító vitát váltott ki. Olyan kérdések merültek fel, mint például, hogy meddig mehetnek el a hatóságok, hogy melyik jog nyom többet alatban, az egyén önrendelkezési joga, vagy a társadalom egészségügyi jóléte. Ha az állam drasztikus kényszerítő intézkedéseket hoz, milyen mértékben kell biztosítania, hogy az ebből eredő személyes károkat megtérítse. Mivel Mary-t elsődleges veszélyforrásként identifikálták, így Mary évekre karanténba rekedt. És most álljon itt néhány szó a karantén rövid történetéről. A görbe ellaposítása a vírus robbanásszerű terjedésének elkerülése. Érthetően ez a virológusok mantrája. A terjedés azonban csak akkor lassítható le hatékonyan, ha a társadalom minden része korlátozza társadalmi kapcsolatait, és a fertőzötteket elszigetelik, karanténba zárják. Ez a gyakorlat az ószövetségi időkre nyúlik vissza. Már Mózes harmadik könyve is előírja, hogy a leprásoknak egyedül kell élniük, otthonuknak a táboron kívül kell lennie. Európában az első lepráriumokat Franciaországban hozták létre időszámításunk szerint 460-ban. Ezek magányos kunyhók voltak a leprások számára, akikről aztán az egyház gondoskodott. Maga a karantén kifejezés a 14. századi nagypestis járvány idejére nyúlik vissza. Akkoriban a pestis a mongol birodalomból indult ki. A fekete tengerig terjedt, és onnan a földközi tengeren keresztül a tengeri kereskedelem útján jutott el Európába. Olaszországban ebben az időben két város versenyezett a tengeri kereskedelemben, Génova és Velence. A pestis megfékezésére Velence úgy döntött, hogy 40 napra elszigeteli az érkező hajókat. Tehát a hajók a kikötőben vesztegeltek. A legénységet nem engedték partra szállni. A karantén ebből a 40-es számból, olaszul quaranta, származik. A 40 nap az majdnem 6 hét. Akkoriban nem volt tudományos indoklás erre az időtartamra, önkényesen határozták meg. Bár valószínűleg valamilyen számmágia is állhat mögötte, illetve a 40 nap a Bibliában és a keresztény naptárban is többször megjelenik. Így a keresztény velenceiek ezt az időtartamot választották. Csak zárójelben az intézkedést nem igazán következetesen hajtották végre, és nem is ellenőrizték szigorúan. Kellő pénzzel rendelkezők kivásárolhatták magukat a karantén alól. A pestis végül Velencéből a Brennerhágon keresztül jutott el Európába. A pestis másik útja pedig Genován és Marseille keresztül a Rhône völgyön átvezetett. A becsülések szerint egyébként mintegy 25 millió ember halt meg a fekete halálban Európában. De vissza Mary fordulatos életéhez. 1910-ben Mellon mégis visszanyerte szabadságát, miután az egészségügyi hatóságok új vezetője, Ernst Lédele, szabadon bocsájtotta, annak ellenére, hogy a különböző kezelési módszerek nem mutattak hatást, és hogy Mellon vérmintáiban továbbra is tífusz kórokozókat találtak. Lédelének csak egyetlen egy feltétele volt, hogy Mary soha többé nem dolgozhatott szakácsként, és hogy soha többé nem lehetett köze az élelmiszerekhez. Szabadulása után Mary rejtőzködött. Először mosónőként próbálta ki magát, de a fizikailag nagyon nehéz munkával alig keresett valamit. Aztán egy sérülés miatt kénytelen volt abbahagyni ezt a munkát. Talán saját szorongása, párosulva a tudatlansággal, a bizalomhiánnyal és mondjuk ki csökönyösséggel késztette Mellont a következő lépésekre. Újra szakácsként helyezkedett el. New York és New Jersey háztartásokban folytatta régi foglalkozását. Aztán főzött egy szállodában, egy étteremben, egy gyógyfürdőben és egy panzióban. Amikor 1915-ben a Sloan szülészeti kórházban 25 ember megbetegedett tífuszban, a New Yorki egészségügyi hivatal ismét nyomába eredt. A szakácsnőről, Mrs. Mary Brownról kiderül, hogy ő valójában Mary Mellon. És minden kezdődik előről. Az emberek megbetegszenek, a nő lebukik, menekül, megtalálják, letartóztatják, és Mary visszakerül a North Brother Islandbe. Immáron végleges elszigeteltségbe, ahol a következő 23 évet tölti itt, egészen 1938-ban bekövetkezett haláláig. Egyesek feltételezik, hogy Mellon soha nem volt teljesen tisztában a fertőzés mértékével. Mellon visszautasította a betegséget megszüntető műtétet, az epehólyag eltávolítását. Az orvosok intézkedései elvették minden bizalmát, megmentőből fenyegetésé váltak számára. Valószínűleg soha nem értette meg, mit jelent állandó kiválasztónak vagy szuperszórónak lennie. Mindössze 3 megerősített halálesetet hoztak összefüggésbe a tífuszos Maryvel. Na, nem mintha ez a 3 is kevés lenne. Mellon feltehetőleg 51 embert fertőzött meg. Azonban, mivel több álnevet is használt, és folyton cserélgette a munkahelyét, lehetséges, hogy a valódi halálesetek száma ennél magasabb lehetett. Mary Mellon 1938-ban tüdőgyulladásban halt meg. Mary összesen 26 évet töltött karanténban, hogy megakadályozza egy olyan betegség terjedését, amelyben maga soha nem szenvedett. Boncolása során élő tífusz baktériumokat találtak a testében. Bár később több száz azonosított, tünetmentes hordozó sétál szabadon New York utcáin, egyedül tífuszos Mary élt száműzetésben. Nagyrészt a közvélemény miatt, amely határozottan ellene fordult, miután nem maradt távol a konyhától. Miután újra szakácsnőként kezd dolgozni, már tudja, még ha nem is akarja elfogadni, de tudja, hogy terjeszti a kort. És ez mégsem jelent akadályt számára. Újra főzni kezd, és még mindig ignorálja a higiéniai szabályokat, ráadásul egy kórházban. Ám a megerősített halálesetek alapján azonban nem is Typhoid Mary volt a leghalálosabb szuperterjesztő New York történetében. 1922-ben Tony LaBella, egy tejkiszállító férfi 2 járványt váltott ki, amelyek együttesen több mint 100 megbetegedést és 5 halálesetet okoztak. De csak Mary válik halhatatlanná. Regényekben, szakkönyvekben, filmekben. Typhoid Mary, a járvány arca. Henrietta Lacks története. Mindenki, aki valaha is dolgozott sejtbiológiai laboratóriumban, ismeri őket, a HeLa sejteket. A legnagyobb orvosi sikereket köszönhetjük nekik, a genetikai kutatások pedig el sem indulhattak volna nélkülük. Ma már azonban kevesen tudják, hogy mi, vagy inkább ki áll a HeLa rövidítés mögött. Utána néztem ennek, és ez egy alapvetően nagyon szomorú történet. A HeLa sejtek, amelyeket világszerte használnak biológiai kutatásokban, a laboratóriumban képesek a végtelenségig szaporodni. Ezért a HeLa sejtvonal a világon az első és a tudományos kutatásban még mindig a legszélesebb körben használt emberi sejtvonal. A HeLa sejtek emberek millióinak életét mentették meg, de szinte senki sem tudja, hogy kitől is származnak. Henrietta Lacks 1920. augusztus 1-én született Virginiában, egy nagyon szegény család 9. gyerekeként. Édesanyja meghalt, amikor Henrietta 4 éves volt, és apjának, rokonoknál kellett elhelyezni a gyerekeket. Henrietta a nagyszüleinél nőtt fel, akik egyszerű fakunyhóban éltek, amely egykor rabszolgaszállásként szolgált. Amikor Henrietta a nagyszüleihez költözött, már ők gondoskodtak Henrietta 5 évvel idősebb unokatestvéréről, David Day Lacksról, egyik lányuk törvénytelen fiáról. Henriettának és Davidnek, akik egy szobában laktak, keményen kellett dolgozniuk a földeken és a háztartásban. Mivel a munka tényleg nagyon kemény volt, David a 4. év után otthagyta az iskolát, Henrietta pedig 6 évig járt iskolába. Henrietta 14 évesen adott életet első fiának, Lawrence-nek, akinek apja a saját unokatestvére David volt. 1939-ben született meg a második gyermek, Lucy Elsie, aki később pszichiatriai kórházba kerül, és ott mindössze 15 éves korában hal meg. David és Henrietta 1941. április 10-én házasodtak össze. Röviddel a házasságkötés után Marylandbe költöztek. A következő években a házaspárnak még 3 gyereke született. 1951. január 29-én Henrietta a John Hopkins kórházba ment, mert novemberben született 5. gyermeke Joseph születése után erős, szabálytalan vérzéstől szenvedett. Házi orvosa kezdetben szifilisz fertőzésre gyanakodott. Az általa kezdeményezett diagnosztikai vizsgálat azonban negatív lett, ezért további vizsgálatokat végeztetett el. A nőgyógyász egy 2-3 centis csomót talált a méhnyakán. Ez azért volt szokatlan, mert Henrietta mindössze 4,5 hónappal korábban hozta a világra a legkisebb fiát, és sem a szüléssel egybekötött nőgyógyászati vizsgálatok során, sem a szülés után 6 héttel végzett vizsgálat során nem észleltek el változást a méhnyakon. Február 8-án biopsziát végeztek el rajta. Dr. Jones szövetmintát vett a daganatból, amelyet patohisztológiailag vizsgált meg, és ezt a szövetmintát elküldte kollégájának is, George Key laboratóriumának is. A diagnózis méhnyakrák volt. Az orvosok először belső sugárterápiával kezelték Henriette Lacksot, bevonatos rádium implantátumot alkalmazva, amely néhány napig a szervezetében maradt. Miután az implantátumot eltávolították, azzal az utasítással engedték ki a kórházból, hogy néhány nap múlva kiegészítő külső sugárterápiának kell alávetnie magát, mégpedig röntgen sugarakkal, amelyet a kórházban aztán ambulánsan kell elvégezni. Az egyik ilyen sugárkezelés során további két szövetmintát vettek a méhnyakából. Egyet az egészséges méhnyak szövetből, egyet pedig a daganatos területről. Ezeket a mintákat George Ottogének adták át. És ezekből, a sejtekből lett végül a potenciálisan halhatatlan Hela sejtvonal. Augusztus 8-án Henrietta újabb sugárkezelésre érkezett a John Hopkins kórházba. Ekkor már erős fájdalmakkal küzdött, az egészsége megromlott, és ezért az orvosok úgy döntöttek, hogy maradnia kell. Akut vese elégtelenség alakult ki nála, amelybe a kezelés és a vér átömlesztés ellenére 1951. október 4-én, 31 éves korában, mindössze 8 hónap a rák diagnosztizálás után meghalt. Henriette a testét felboncolták, az orvosok megállapították, hogy a rák már áttéteket képezett az egész testében. Henriette-t a Clubberben levő ültetvényen temették el. Sírja pontos helye sajnos nem ismert, mivel a család nem állított sírkövet. Az eltávolított szövetminták a laboratóriumban azonban tovább növekedtek. Henriette orvosa később úgy jellemzi a körülbelül érme nagyságú daganatot, mint valami különlegeset, mivel nem olyan kemény, mint általában, hanem lágy és lila színű. A levett szövet mintát George Gay laboratóriumában csirkeplazma, borjú embrió kivonat és emberi köldögzsinór vér keverékébe helyezik, és a keveréket hűtőszekrényben tárolják. A mintát tartalmazó edényt a páciens Henriette Lacks nevének kezdőbetűivel Hela jelölik meg. A várakozásokkal szemben a sejtek még több héttel a tenyészetben töltött idő után sem pusztulnak el, és továbbra is óriási ütemben szaporodnak. A helesejtek nagyon könnyen növekednek, és nagyon robusztusak. Egy sejt 24 óra alatt osztódik, ami más sejtvonalak esetében sokkal tovább tart. Bár rákos sejtekről van szó, számos elemi tulajdonságuk megegyezik az egészséges sejtekkel. A gének működése, a fehérjék termelése, a sejt tápanyag egyensúlya. A sejt kultúrákban a végtelenségig képesek szaporodni, ha folyamatosan tápanyaggal látják el őket. Henriette Lacks daganatos sejtjei nem halnak el, hanem tovább és tovább szaporodnak, amíg végül milliók nem lesznek belőlük. Egy hihetetlen, tudományos szenzáció. Addig ugyanis soha senkinek nem sikerült emberi sejteket néhány hétnél tovább életben tartani a laboratóriumban. A sejtek tömeggyártása azonban már 1951-ben megkezdődik, és hamarosan felállítják az első elosztó központokat. A Hela ellenálló olcsó és könnyen hozzáférhető. Termelésük világszerte gigantikus méreteket öltött. Az egyre növekvő kereset kielégítésére már 1953-ban felavatták az első nagyszabású Hela sejtgyártó üzenet. Imáron létezik egy látszólag halhatatlan emberi sejtvonal, amellyel ráadásul egész szép pénzt is lehet keresni. Az orvostudomány történetében most először lehet emberi sejtekkel kísérletezni. Pál tumorból a Hela sejtek elkerülnek a világ minden tájára. A kutatók a rák, a gyermekbénulás és sok más betegség hatásainak elemzésére használják őket. De a Hela sejtek részt vettek a mellrák elleni gyógyszer, a gyermekbénulás elleni vakcina, valamint a Parkinson-kor és a leukémia elleni gyógyszerek kifejlesztésében is. A sejteket megfertőzték mumpszal, kanyaróval, bárányhimlővel, herpesztel, tuberkulózissal és végül HIV-vel. Az atombomba kísérletek során erős sugárzásnak, az űrben pedig súlytalanságnak voltak kitéve. És egy véletlenül megfestett Hela sejt volt az, amely felfedezte a 46 emberi kromoszómát, és így az olyan betegségeknek az okát, mint a triszómia, azaz a Down-szindróma. Csak zárójelben, a Down-szindróma egyébként az egyik leggyakoribb beleszületett rendellenesség, minden 600. gyerek ezzel a kromoszóma hibával jön a világra. Az embereknek, ahogy tudjuk, 23 kromoszóma párja van, de hát 46 kromoszómája, 23 az anyától, 23 az apától. A Down-szindrómás emberek 21-es számú kromoszómájából hibás sejtosztódás következtében nem kettő, hanem három fordul elő minden sejtben, és innen a rendellenesség neve, triszómia. De vissza a hellasejtekhez. A Német Rákkutató Központ elnöke Harald Zuhausen a hellasejteken tette meg az egyik leglátványosabb felfedezését. Megtalálta bennük a HPV-16 és HPV-18 humán papilloma vírusokat, és be tudta bizonyítani, hogy ezek okozzák a daganatot. A vakcinát kifejlesztették, és Zuhausen 2008-ban megkapta az orvosi Nobel-díjat. Egy méhnyakrák daganatból származó sejtcsoportból fejlesztették ki a vakcinát a méhnyakrák ellen, mint egy fél évszázaddal később. A kör bezárult. A hellasejtek diadala. Világszerte úgy 11 ezer bejegyzett szabadalom alapul a hellasejtekkel végzett kísérletekből származó tudományos eredményeken. A PubMed orvosi és tudományos adatbázisban több mint 75 ezer hellasejtekkel végzett kísérleteken alapuló tudományos cikket tartanak nyilván. Megkésett elismerés. Henrietta Lacks, öt gyermek édesanyja, 70 évvel ezelőtt nem gondolta volna, hogy sejtjei milyen nagy jelentőséggel bírnak majd egy napon a tudomány számára. Még azt sem kérdezték meg tőle, hogy engedélyezi-e a szövet eltávolítását a testéből. Abban az időben, a sejtek eltávolításának időpontjában a beteg beleegyezése nem volt kötelező, és nem is volt szokás. Tegyük időbeli kontextusba a történetet. Az 1950-es években a John Hopkins kórház volt az egyike azon kevés kórházaknak, amelyek egyáltalán kezeltek fekete betegeket. Az orvosi ellátást ingyenesen biztosították, de a tudományos vizsgálatokban való részvételt hallgatólagos beegyezéshez kötötték. Megdöbbentő az is, hogy Henrietta leszármazottai csak több mint 20 évvel később tudták meg, hogy édesanyjuk sejtjei még mindig élnek, hogy ezeket tudományos célokra használják fel, és világszerte kereskedelmi forgalomba hozták őket. Ehhez az epizódhoz többek között Rebecca Skloot könyvét, a The Immortal Life of Henrietta Lacks, azaz Henrietta Lacks halhatatlansága című könyvét használtam fel. A könyvet nagyon tudom ajánlani, ha többet szeretnél megtudni a hellasejtek történetéről. A 18 nyelvre lefordított könyv lenyűgözősége részben abból ered, hogy Skloot a horror egyik archetípusával játszik. A minden túlbúrjánzó, de végül is gyilkos termékenységgel. Ahogy Skloot írja, Henrietta rákos sejtjében van valami hátborzongató. Nem csak, hogy rekord gyorsasággal terjedtek el a 30 éves beteg szervezetében. Ezek voltak az első sejtek, amelyek az emberi testen kívül osztódtak. 1951-ben ez volt a szenzáció az orvostudományban. Ahogy mondtam, mára már több ezer szabadalmat fejlesztettek ki a sejtvonalak felhasználásával, de az utódoknak, Henrietta utódainak nincs pénzük orvoshoz menni. A mai napig óriási mennyiségű hellasejteket állítottak elő, és bár ma már más humán sejtvonalak is rendelkezésre állnak, a Hella minden biotechnológiai vállalat alaplaboratóriumi arzenáljának részét képezi. Az iparági már több mint 50 éve jó pénzt keres az értékesítésből. A donor családja azonban nem részesült semmiféle támogatásban. Henrietta Lacks egy kunyhóban élt, ami még a rabszolgaság ideje alatt épült. Szegény volt, és öt gyereket hagyott hátra. Gyerekei és unokái ma sincsenek sokkal jobb helyzetben. Számukra a történet problematikus magja az ellentmondást. Egyrészt Henrietta sejtjei, amelyek oly sokat tettek az emberiségért, és amelyekkel néhány cég rengeteg pénzt keresett, másrészt ők maguk, akiknek a mai napig nincs pénzük orvoshoz menni. Ecseteli a család dühét Skloot. Ezért létrehozott egy alapítványt, amelybe a könyv bevételének egy része, valamint az olvasók adományai is befolynak. Henrietta Lacks öt dédunokája így kifizethette a tandíjat és a könyveket. A család azonban eddig hiába várta a hellasejtekből hasznot húzó vállalatok adományait. És azt hiszem, valahogy mindenki számára érthető, hogy a tisztelet hiánya neheztelést szül. Henrietta rokonai megalázva érezték magukat, mert nem értették, hogy mi történik. Féltek attól, hogy becsapják őket, hogy kihasználják őket. És joggal, mivel hogy nem ez lett volna az első ilyen eset. Ezért most teszek egy kitérőt Alabamába az 1930-as években azért, hogy a kép a szituációról, amelyben ezek az emberek éltek, élesebb legyen, és hogy érthetőbb legyen a tartózkodás és a gyanakvás, amelyet a család mutatott. A Tuskegee szifilisz tanulmány 1932 és 1972 között végezte az Egyesült Államok közegészségügyi szolgálata az alabamai Tuskegee körzetben dr. John Charles Cutler vezetésével. A vizsgálatokat olyan időszakban kezdték el, amikor a szifilisz gyógymódja még nem volt ismert. Ez a tanulmány a kezeletlen szifilisz fertőzések következményeit vizsgálta az embereken. A tanulmányban részt vett 399 szegény, fekete földműves, akikkel nem tudották, hogy szifilisszel fertőződtek meg. Kontrollcsoportként 201 másik személyt vontak be. Az alanyok nagy és szegények voltak, és sem írni, sem olvasni nem tudtak, közülük sokan még orvosnál sem jártak sosem. Ez a vizsgálat embertelen lebonyolításáról vált ismerté és hírhetté. Célja a szifilisz természetes lefolyásának a megfigyelése volt. A vizsgálatot akkor sem állították le, amikor már elérhetővé váltak a gyógyszerek a szifilisz ellen. A vizsgálatban résztvevőket semmiről nem világosították fel. A diagnózisról sem tájékoztatták őket, semmilyen kezelést nem biztosítottak a számukra, csak placebókat kaptak, vagy ásványi kiegészítőket. Ehelyett azt mondták nekik, hogy rossz a vérük, bad blood, és hogy ingyenes kezelést kapnak. Többek között nagyon sok fájdalmas és felesleges gerincvelő csapolást végeztek rajtuk a vizsgálat során. Emellett ingyenes fuvarokat kaptak a klinikára, minden nap meleg ételt, de a kutatók akkor sem avatkoztak be, ha beteg megvakult, idegösszeroppanást kapott, vagy más betegségeket kapott kezeletlen szifilisze következményeképp. Elhalálozás esetén pedig $50 fizettek a temetésre. A tanulmány 1965 őszén véletlenül került Peter Buxton, a közegészségügyi szolgálatnál dolgozó epidemiológus tudomására. Buxton megdöbbent, és megpróbálta leállítani a kísérletet, de a közegészségügyi szolgálatnál semmit sem tudott elérni, ahogy 1966-ban sem a járványügyi központnál. Mindenütt lerázták őt azzal, hogy a projektet addig folytatják, amíg az utolsó beteg meg nem hal, mert a cél az volt, hogy addig kísérjék figyelemmel a betegeket, amíg mindannyian meg nem halnak, és a boncolásuk után lehetőség nyílik a kísérlet során szerzett adatok összegzésére. De Buxton nem hagyta annyiban. Amikor a járványügyi központ 3 évvel később még mindig azon az állásponton volt, hogy a projekter kapcsolatban nincsenek erkölcsi aggályaik, Buxton mindenről tájékoztatott egy újságírót, Jean Hellert, aki a Washington Evening Star 1972. július 25-i számában megjelent riporttal hívta fel az emberek figyelmét a tanulmányra. Ekkor még 74-en éltek azok közül, akik részt vettek ebben a kísérletben. A nyilvánosságra hozatalt közfelháborodás követte, és ez lépésre kényszerítette a közegészségügyi szolgálatot, akik kénytelenek voltak összehívni egy vizsgálóbizottságot, amely aztán 3 hónap után úgy döntött, hogy leállítja a kísérletet. Frank Gray ügyvéd, aki már Martin Luther Kinget is képviselte a bíróságon, végül $9 millió kártérítést szerzett a tanulmány túlélőinek. Addigra 28 résztvevő vesztette életét, 106 meg a betegséghez köthető szövődmények miatt, 40 házastársnál diagnosztizáltak szifiliszt, és 19 gyerek már szifiliszer fertőzötten jött a világra. 1997. május 16-án Bill Clinton, amerikai elnök, hivatalosan bocsánatot kért a Tuskegee szifilisz kísérlet áldozataitól. Idézem. Ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történté tenni, de a hallgatásnak véget vethetünk. A tett, amit az Egyesült Államok kormánya tett, szégyenletes volt, és én nagyon sajnálom. Afroamerikai polgáraink, sajnálom, hogy az önök szövetségi kormánya egy olyan tanulmányt tervezett, szervezett, amely ennyire egyértelműen rasszista jellegű volt. Azok az emberek, akik a Tuskegee tanulmányt vezették, a legalapvetőbb etikai alapelvek feladásával degradálták az emberek méltóságát. Elfelejtették a gyógyítás és orvoslás ígéretét. És most ezután a kitérő után térünk vissza Harriettához, illetve Scluthoz. Scluth 16 éves korában a biológia órán szerzett először tudomást a hella sejtekről és a donorukról, az 5 gyerekes Harriet Luxról. Akkoriban az volt a feladata, hogy hetente 4-szer elkísérje súlyosan beteg édesapját egy klinikára, ahol egy új gyógyszert teszteltek rajta. Azt mondta, hogy attól félt, hogy az apja meghal, és ezért érdekelte, hogy Harriet gyerekei hogyan fogadták a dolgot, hogy az anya meghalt, de a sejtjei tovább élnek. Ám hiába kérdezte biológia tanárát, ő szintén nem tudta erre a választ. Abban a pillanatban tudtam, hogy ki kell derítenem, mondta később Scluth. A feladat azonban rendkívüli türelmet és kitartást igényelt, mert a Lux család mélyen gyanakvó volt a fehérekkel szemben. Néha egy ideig, mintha megbíztak volna bennem. de aztán hirtelen arra gyanakodtak, hogy valaki azért küldött, hogy ellopjam az ősejtjeiket is, mondta Sklut. És ez nem valami hagymázas paranoia volt. Közvetlenül Harriet a halála után fehér tudósok jártak Lexék otthonában, és szövetmintákat vettek a férjtől és az összes gyerektől is. A család nem merte őket visszautasítani. A kórház egyébként engedélykérés nélkül kiadta, nyilvánosságra hozta Harriet a orvosi kartonját. A család számára lassan lehetetlenné vált, hogy megbízom másokban. Sklut a könyvén való 10 éves munkát diákhitelekből, hitelkártyákból, pincérnőként és kórházi kisegítőként végzett munkából finanszírozta. A végeredmény egy mélyen humánus mű, egyfajta diplomatikus küzdelem a tudomány és a beteg közötti megértésért. Fehérekről és feketékről, gazdagokról és szegényekről. Sklut szakkönyveket, aktákat, jogi dokumentumokat tanulmányozott. Türelemmel és empátiával mintegy 1000 órányi interjút készített az 1951-ben elhunyt Henrietta rokonaival és ismerőseivel. Megalapozza állításait és következtetéseit, kifejti etikai és jogi kételjeit, többször is különböző irányból vetik fel a kérdést, hogy mit szabad és mit nem szabad az orvostudománynak megtennie, és hogy hol vannak azok a határok, amelyeket soha nem szabad átlépni. Sklut Harriet egyik fiával és lányával együtt ellátogatta John Hopkins kórházba, ahol Luxot egykor kezelték. Időt szakít arra, hogy találkozzon velük, és hogy mindent elmagyarázzon nekik. 30 éven át senki nem törődött velük a kutatók közül. A család 30 éven át próbálta értelmezni édesanyjuk halálát és a híres, halhatatlan sejteket. Sklut hoz egy példát. Amikor a tudósok közölték Daviddel, Harriet a férjével, hogy a feleségének élő sejtjei vannak a laboratóriumban, a férfi ezt úgy értelmezte, hogy a feleségét bezárták egy cellába. Amikor kijavították, hogy csak a sejtjeivel dolgoznak, megkérdezte, hogy fájdalmai vannak-e a feleségének. Rebecca Sklut egyszerre rajzol képet az USA déli részéről és társadalmáról, 6-7 évtizeden át egészen a napjainkig. Leírja a szegénységet, az elnyomást és a család súlyos konfliktusait. Az anyagi nehézségek mellett mentális nehézségek is vannak. Ami nekem különösen szimpatikus Rebecca Sklutban és a stílusában, az az, hogy nem nézi le a Lux család tudatlanságát, és nem démonizálja a tudósok néha meglehetősen távolságtartó hozzáállását. A Lux család hosszú évtizedeken át nem profitált anyagilag a sejtek eltávolítása által kiváltott orvosi forradalomból. Sklut véleménye szerint kevés jogi lehetőségük van ennek megváltoztatására. A sejtek eltávolítása ellen nem tehetnek semmit, mert az már évtizedek óta elévült. Mára már több sejt van a világ laboratóriumaiban, mint amennyi Harrietta Lux testében valaha is volt. Sklut 2 tudóst idéz, akik megpróbálták megbecsülni a sejtek mennyiségét. Az egyik több mint 50 tonnás súlyra, a másik pedig egy olyan láncra jut, amelynek hossza több mint 3-szorosa lenne a föld kerületének, ha sejteket összefűznénk. Megkésett kompenzáció a halhatatlan sejtvonal használatáért. A nyilvános elismerés sokáig váratott magára. Ma egy emléktábla áll azon a virginiai erdős területen, ahol Lux sírját feltételezik. 2011. júniusában pedig Harrietta Lux posztumusz díszdoktori címet kapott a Baltimore-i Morgan Állami Egyetemtől. Harrietta Lux 70 éve, 1951. október 4-én hunyt el. Ő 31 évesen belehalt a betegségébe, de halhatatlan sejtjei közülünk milliókat mentettek meg. Köszönjük, Harrietta! És ennyi volt az adtágítás mára, remélem tetszett a mai rész, a mai igencsak hosszú rész. Mint mindig most is posztoltam további infókat, fényképeket az Instagram oldalon, keresse az Adtágító Podcastra. És ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm a sok kommentet és az üzeneteket, amit az Instagramon írtatok. Mindig nagyon örülök néhány visszajelzésnek. Hamarosan újra jelentkezem egy halloweeni résszel, addig is maradj szkeptikus, maradj kíváncsi!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.